Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és itt ül velem szemben továbbra is Lóth Balázs rendező, akinek legújabb filmjével, a Pesti Balhéval foglalkozunk, és ahogy megígértem az előző rész végénél is, most kicsit belemerülünk a forgatás részleteibe. A kezdeti lépések, hogyan indultál nátok a forgatás, kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan is kezdett el összeállni az a nagy egész, amit múlt hét csütörtök óta már a mozikban is láthatunk.
Hát igen, és most már elég sokan meg is nézték, hála jó égnek, a legnézettebb film volt a múlt hétvégén. Hát a filmkészítés az olyan, mint egy ilyen nagy kirakós játék, hogy az ember előre megtervezi az egyes elemeket, az egyes kockákat, és aztán utána össze-vissza mindenféle fajta sorrendben haladunk. Ugye ennek van egy nagyon szigorú logikája, mikor ér rá a színész, mikor áll rendelkezésre a helyszín. Hát ennek a filmnek például a kétharmadánál az egyik csúcs jelenetet forgattuk szinte az egyik első napon. Ennek az volt a logikája, hogy volt időnk a műterembe felépíteni ezt a bizonyos eláztatott hosszú szálloda folyosót, amit 26 méteren rommáztattunk, és hát nagyon-nagyon nem volt mindegy, hogy csináljuk meg, mert hogy méregdrága öltönyöket viseltek a szereplők, mert hogy arra nagyon adtunk, bár nem volt rengeteg pénzünk, de arra nagyon adtunk, hogy hiteles legyen a történet, tehát ez bizony egy úri szabóságban méretre igazított nagyon márkás ruhaszett volt. Ebből 3 darab állt a rendelkezésünkre, de most azt el lehet képzelni, hogy amikor ömlik a víz föntről, már pedig ömlött a jeges víz a színészek nyakába, akkor az egyrészt a ruhának sem tesz jót, másrészt a színésznek sem, akinek ugye játszania kéne, és egy szöveget kéne tudnia elmondania, úgyhogy ez egy hosszas próba folyamat eredményeként végül is 3-szor tudtuk ezt fölvenni 2 kamerával. Hát ez például rögtön egy elég erős start volt, és ez még nappalban történt. És aztán jött a forgatás második fele, amit szinte végig éjszakában vámpírüzemmódban csináltunk végig. Tehát a 40 forgatási napunkból 30-at éjszaka csináltunk. Na most ezt a kedves közönség, hogy el tudja képzelni, ez nem úgy néz ki, hogy ugye este 4-5 körül elkezdjük, és akkor hajnalban 1-2 körül befejezzük. Egy forgatási nap az 12 óra. Ez a forgatással töltött idő. A gyártási stáb az órákkal korábban érkezik, és órákkal később megy haza. Ők nem ritkán 16-18-20 órákat töltenek a szedben. És hát sajnos legtöbbször este 10-kor, 11-kor tudjuk elkezdeni, mert ugye a színészek azok még 7-kor játszanak egyet a színházba, és bizony ők az igazi hősök, mert Mészáros Béla vagy Elek Ferenc, miután a Katonában fölléptek, és minden este fölléptek, akkor szépen átjöttek hozzánk, és este 11-kor elkezdtek velünk forgatni. De volt Hegedűs D. Gézánk is, aki napközben a színház és művészetén tanított, majd este lenyomott 1 vagy 2 előadás, és jött hozzánk, és zokszó nélkül, mosolyogva, profin, alázattal, kedvesen, akár délig, másnap délig forgatott.
Volt több olyan akciójelenetünk is, ami nagyon izgalmas volt, nagyon jól volt megvalósítva, és most itt konkrétan a búvárkodós jelenetre akarok gondolni. Azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy hogy ment annak a felvétele, mert hát az már ránézése is azért egy eléggé megterhelő munka lehetett, hiszen azért mégiscsak hát le kellett menülni a víz alá, és ott kellett forgatni.
A filmben van egy akciószekvencia pont a közepén, ami a valóságban egyetlen hotelben és az alatta lévő termálforráson alapul. A gyakorlatban 9 helyszínen forgattuk, és az legelsőtől a legutolsó forgatási napig forgattuk bele elemeket ebbe a bizonyos kirakós játékba, és ennek nagyon fontos része valóban ez a víz alatti jelenetsor, ami úgy néz ki, hogy a kőbányai pincerendszerben magukra öltenek egy ilyen igazi masszív búvárruhát, tehát ne ezt az ilyen snorkeling könnyű üzemmódot, hanem ezt a vaskos, ami tartja a hőt, ezt a ruhát tessék elképzelni, elmerülnek benne, és aztán valóban perceken keresztül víz alatt zajlik egy elég izgalmas akció jelenet, amire magyar filmben még nem nagyon volt példa. Ezt úgy lehetett megvalósítani, mivel a kőbányai pincerendszernek olyan törmelék van, ugye ez egy elárasztott kazamata rendszer, olyan törmelék van az alján, hogy még a profi búvárok is könnyen eltévednek és életveszélyes helyzetbe tudnak kerülni, mert felkavarodik ez a debri, ez a por, és nem lehet tudni, hogy honnan jöttem, nincs fent, nincs lent, nincs fölöttem kék égbolt, nincs visszanyitási pontom, sötét van. Ezért ott nem mertük kockáztatni a színészekkel, különösen, hogy Mészáros Béla, a film főszereplője, nem tud úszni. Ez elég hamar az első beszélgetésünk során kiderült, de egyébként Petrik Andi is gyerekvállalás előtt volt, és hát azért nem akart semmilyen kockázatot vállalni senki, viszont ragaszkodtak hozzá, hogy ők legyenek benne a búvárruhában. Úgyhogy a közelikben bizony egytől egyig ők láthatóak, ez végül egy stúdióban lett fölvéve, a tágabb plánokban pedig nagyon profi búvárdublőrök.
Amikor Benedek úrnak a házát hát gyakorlatilag ripityára rombolják, az hogy is történt, akkor tényleg szétvertetek gyakorlatilag egy ilyen nagy villát?
Hát azért ez egy trükkös dolog, ez az a bizonyos villa, amit a beszélgetés elején emlegettem, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie itt laktak, ez fönt van a 12. kerületben, egy csodálatos villa, egy egész völgy tartozik hozzá, és hát itt valóban molotov koktéldobástól kezdve mindenféle stuntokig, tehát kaszkod külföldi mutatványok, hogy elég sok minden megvalósul. A legeslegbonyolultabb talán egy kutyával való forgatásunk volt, akinek egy bizonyos ponton a Molotov koktél hatására be kell vágódnia a vízbe. Ezt egyébként találtak egy ilyen kutyát a kutyaidomár. Egyetlen egy dolgot tudott, azt, hogy csettintésre belemenjen a vízbe, viszont semmi más nem tudott. Pedig ő neki áldázó kellett volna viselkednie, úgyhogy az nehezebb volt elérni, hogy morogjon, mint azt, hogy beugorjon a vízbe. Itt azért sok-sok trükk van, tehát a tüzeskedés egy részét helyben vettük föl, tehát valóban a teraszon föl kellett építeni olyan gázrózsákat, olyan tűzgeneráló szerszámokat, amik biztonsággal föl tudnak lobbanni jelre pontosan a színészek játékával összhangban, és azért itt elég sok és bonyolult feladata volt a színészeknek. Egy részét pedig fóton vettük föl a filmgyárnak az udvarán, például a Molotov koktél becsapódását, és hát ez a film trükkje, varázslata, hogy a kettő hogyan néz ki mégis.
Egy beállt.
Így van.
Volt egy másik hasonló jelenetünk, amikor robbantottatok egy börtönben, terror cselekmény történt a film egy adott pontján. Már nekem az is nagyon érdekes volt, hogy hát láttam, hogy hát egy igazi börtönben voltatok, tehát az nem makett volt ott a háttérben. Hogy nézett ki a börtönben a forgatás, ezt hogy képzeljük el? Tényleg bemehettetek és bent forgathattatok, vagy csak a külső jelentek voltak a valódi börtönnél?
80%-ban bent az igazi börtönben és annak udvarán forgattunk. Ez az egyik fővárosi fenntartású börtön, nem mondhatom meg, hogy melyik, de egyébként elég nagy tapasztalatuk van abban, hogy filmforgatásokat szolgáljanak ki. Nem egyszerű menet, mert egy elég masszív óradíjjal megy a történet, tehát itt bizony a percek is nagyon számítottak, ahogy egyébként egy forgatáson mindig nagyon számít, mert egy forgatási nap több millió forintba kerül. Tehát ott egy laza fél órás késlekedés, ez bizony súlyos százezrekben mérhető. Ez itt fokozottan így volt. Az a rész, amikor már a Gedeonnal, tehát a Revicki Gábor nagyon-nagyon nagy közönségkedvenc karakterével beszélgetnek, az már a Vakok Intézetének a pincéjében található, de az összes többi, az odavezető út, az bizony egy igazi börtön, és hát itt főleg a terepszemle volt érdekes, mert volt, amikor ugye többször voltunk bent technikailag átnézni, hogy hogyan fogunk dolgozni, és volt, amikor keresztül vezetek minket egy ilyen kis kedves füves részen, ahol 8-10 rabi látszólag kedvesen beszélgettek. Na, ők voltak a komoly narkotikumokkal kordában tartott sorozatgyilkosok. És hát mondták nekünk, hogy azért ne sokat időzzünk el közöttük, de persze csak már utólag tudtuk meg, hogy ők kicsodák. Mi csak azt láttuk, hogy keresztül kell sétálni egy nehéz fiúkkal teli részen. Szóval azért egy forgatás egyáltalán nem abba a kategóriába tartozik, ahol az ember ne sérülhetne meg, ez egy veszélyes üzem. Itt bizony vannak veszélyek.
Hát főleg ugye például láthatjuk a nagy amerikai filmeknél, amikor ragaszkodnak a legveszélyesebb kaszkadőr mutatványokhoz is a színészek, például Tom Cruise a Mission Impossible-ben mindig megcsal valami őrültséget, hát akkor úgy látszik, hogy ti is bevállaltátok azt, hogy nem mentek rá a könnyű útra, hanem mindent a legnehezebb úton jártatok.
Igen, hát a mi kis Tom Cruise-unk az Mészáros Béla volt, de hasonló feladatokat látott el Inotai Ákos, illetve Szabó Simon is. Ugye Simon sok helyre elmondta már, hogy 4 méter magasból háttal le kellett esnie, ami azért nem tűnik annyira könnyűnek, és nem is az, és ő saját maga akarta megcsinálni, nem akart, hogy dublőr dolgozzon rajta. Vagy Mészáros Béla és Inotai Ákos pedig egy nagyon-nagyon vékony kötélen 6-8 méter magasból ereszkedtek le egy fémkürtőbe, egy geotermikus csőben, ami azért egy szintén egy embert próbáló mutatvány volt. Kék-zöld foltokat szépen szorgosan szereztek is a végére, de hősiesen végcsinálták.
Melyik volt a legnehezebb jelenet? Mit volt a legnehezebb fölvenni? Mi volt az, amire tényleg azt mondtad, hogy hát igen, hogyha valamit ezt, akkor azt a jelenetet azt nem csinálnám újra.
Minden jelenetet újra csinálnék, mert a filmkészítés olyan, mint a tűzijáték, hogy az ember egy éven keresztül gyűjtegeti a kedvenc kis patronokat, elhelyezi őket, elképzeli, hogy fog kinézni, és aztán 40 napon keresztül tűzijáték van. Minden nap történik valami, ami az embert örömmel tölti el, és ami egy vágy beteljesülése. Olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Egy kedves rendező kolléga mondta azt, hogy attól fél, hogy egyszer csak észre fogják venni, hogy mi mennyire jól érezzük magunkat a forgatáson, és el fogják tőlünk venni a játékunkat. Nagyon stresszes dolog, rengeteg pénz, rengeteg dolog múlik rajta, tényleg a csúcson 150-200 ember dolgozik rajta. Talán ez az eláztatott folyosó, ez amire azt mondanám, bár ez pont a forgatás elején volt, hogy azért ez volt az a szintű stressz, hogy tényleg egy 26 méteres folyosó, szikra, pirotechnika, víztechnika, színészek, drága öltönyök, verekedés, kaszkadőr, ezt mindezt egy jelenetben úgy megcsinálni, hogy 2 alkalommal vehetem föl, mert a harmadjára az öltönyünk az tönkre megy, az egy nagyon embert próbáló dolog volt.
A műsor szünetében említette egy érdekes dolgot, hogy egy filmkészítés gyakorlatilag olyan, mint egy kis vállalkozás menedzselése. Picit mesélnél erről, hogy hogyan is gondoltál, talán így a hallgatók is biztos örömmel hallanák, hogy hogyan is működik itt egy kicsit másik aspektus egy film elkészülésének.
Hát ugye a filmkészítéssel kapcsolatban mindig az merül fel az emberekben, nagyon szexi, meg vannak minden legendák, hogy itt aztán tejben, vajban fürdünk. Hát hogy a műsor első felében is elmondtam, a magyar film az annyiból készül, amennyiből az amerikaiak étkeztetik a stábjukat egy hétig. Tehát elég nagy a költségvetési különbség. Ez
meg ugye azt is szokták mondani, hogy ugye a magyar film nem a megtérülés miatt készül, hanem arra, hogy a magyar kultúrát öregbítse. Tehát, ha jól tudom, akkor a legtöbb pénzt a Kincsem hozta a magyar filmek közül eddig. 450 milliós bevételi szám az, amit nagyjából elismernek, és de ugye ezeket 2 milliárd forintból készült film volt.
Hát igen, egy magyar méretű piacon ez nagyon nehezen tud megvalósulni, mert tény igaz, hogy a maximum a külföldi, illetve a nemzetközi eladásokból tud jelentős bevételre szert tenni a film. Viszont a magyar film valóban a magyar kultúra része, és nem csak abban az értelemben, hogy magas művészetet közvetít, hanem abban az értelemben is, hogy olyan történeteket mesélünk el, amit rajtunk kívül senki nem tud, mert rólunk szól, mert a mi világunkban játszódik. És ez nagyon helyesen a világon az összes kormány felismerte és támogatja, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk. A film az valóban egy vállalkozás, ugye a fővállalkozó a producer, az, akinek az a feladata, és a mi esetünkben Fülöp Péter és Utlasa Barnabás ezt maximálisan elvégezték, hogy a kreatív szempontokat, tehát az, hogy mitől jó a film, hogy mitől valósulnak meg úgy az egyes jelenetek, szereplők, technika, helyszínek tekintetében, ahogyan azt ők szeretnék, vagy ahogy a rendező szeretné, tehát a kreatív szempontokat összeegyezteti a pénzügyi szempontokkal. Tehát ugye a producer az nem egy pénzes zsák, aki csak szórja a pénzt, meg utalgat, hanem ő velük egy nagyon-nagyon tudatos közös munka zajlik arról, hogy hova kell tenni az erőforrásokat, az időt, a pénzt. Egy forgatási nap az 4-5-6 millió forintba is belekerül, mire minden technika, mindenki kimegy. Ha ott keletkezik egy túlóra, az egy 500 000 forintos tétel. Tehát itt nagyon-nagyon időre megy a játék. Ezért nagyon pontos tervezést igényel ez a dolog, már a papíron előre, amikor a producer a rendezővel gyakorlatilag tételesen végigbeszélget, hogy mire kell valóban a pénz, mi az, amit tényleg nagyon fontos a történetmesélés szempontjából, vagy látvány, vagy szórakoztató faktor szempontjából, jobb esetben ezek egy irányba mutatnak egy filmben. És utána pedig magán a forgatáson is vannak azok a szakembereknek az a dolga, hogy a rendező kreativitását megőrizve egy nagyon-nagyon szigorú schedule, egy szigorú menetrend szerint valósuljon meg ez a produkció.
Hát igen, talán a kreativitásnak van egy olyan, mondjuk itt talán hátulütője, hogyha te elszabadul az emberben a kreatív faktor, akkor sokszor már talán a határokat túllépve megvalósíthatatlan dolgokat szeretne.
Persze, hát nyilván az is nagyon fontos volt már a forgatókönyvírás során, hogy azért tudtuk, hogy ez Magyarországon magyar költségvetésből valósul meg, és közben viszont már akkor az volt a célunk, bár akkor még nem tudtuk, hogy a járvány utáni első magyar film leszünk, ami most múlt csütörtök óta látható a mozikban. A pesti balhéról beszélünk egyébként, hanem akkor is az volt a tervünk, hogy azt a közönséget hozzuk be, aki az általános moziba járó közönség, akik látványhoz szoktak, akik izgalomhoz szoktak, akik érzelmekhez szoktak. És azért ez egy nagyon nagy kihívás, tehát eleve nem próbáltunk olyan dolgokat belírni, ami megvalósíthatatlan lenne magyar költségvetésben. Nagyon szívesen csinálnék autós üldözést a Hősök terén, de az valószínűleg nem az a tétel. Lett volna egy olyan tervünk, hogy az Erzsébet hídon lett volna egy ilyen kis autós stand, de amikor mondták, hogy az Erzsébet híd kibérlése, forgalom elterelése, mindenre együtt néhány órára 20 millió forint, akkor azt mondtuk, hogy erről lemondunk. Tehát ezeket a dolgokat az ember elengedi, viszont cserébe megpróbálja, amit vállal, azt nagyon-nagyon jól vállalni és megcsinálni korrektül, és itt a producernek óriási jelentősége van.
Említettél nagyon sok olyan egyéb háttérmunkát, akik egybe tartják ezt az egészet. Ugye beszéltünk már a rendezőről, beszéltünk a producerről. Nyilván a színészek ők egy másik oldal, hiszen ők gyakorlatilag a varázslatot hozzák el a néző számára, de ott van operatőr, vágó, hangmérnök, világosító, rengeteg aspektusból áll ez össze, és például a statisztákból is. Tehát így az egyéb a háttérben megbúvó és a stáblistán feltűnő emberekről, alkotókról is ejtsünk azért szót.
Igen, hát akit nagyon fontos itt kiemelni, ez a Kertai Gábor vágó és a Madács Imre hangmester, akik elképesztő melót tettek bele, és tényleg az utolsó kanyarban is rengeteget tud egy film javulni vagy sérülni, hogyha nem jól végezzük a munkánkat. Tehát ez egy sziszifuszi hónapokon át tartó munka, amit ők csinálnak, sokszor 0-24-ben, 7-7 napján, tehát tényleg rengeteg munka van egy-egy ilyen filmmel, és valóban úgy működik egy forgatás, mint egy ilyen bonyolult gépezet, hogy egyetlen csavar nincs a helyén, akkor nagyon nagy bajok történnek. Egy példát mondok, az egyik első film, amit csináltam még 19 éves koromban, úgy nézett ki, hogy kimentünk a falu határába, és egy ilyen ladás közönség találkozó keretében egy gyorsulási versenyt akartunk forgatni, csak hát sajnos az egyik berendezésből hiányzott egy darab csavar, úgyhogy amíg a kedves kolléga nagyítóval kereste az Alföld porában a hiányzó csavart, addig szépen elszállingoztak a ladások. Hát ilyet egy profi filmnél nem engedhetünk meg magunknak. Hát itt előre percről percre megtervezünk mindenkivel mindent, és ebben tényleg Merc Hanna Mirának és Lőrinc Tamásnak, a két első asszisztensnek van hatalmas érdeme, illetve Farkas Ádámnak, Kristóf Katának és Pálmai Zoltánnak, akik a gyártási oldalról elképesztő melót tettek bele, és inkább nem aludtak, de tényleg szó szerint nem túlzok heteken keresztül, hogy minden mindig takra pontosan ott legyen.
Általában ugye nagyon sokszor, és ez igazából főleg a hollywoodi filmeknél egyre gyakoribb, én azt vettem észre, mindig hallani azokat a híreket, hogy már a vágószobában derül ki, hogy valami nem úgy néz ki, ahogy ki kellene nézni, és újra forgatások. Nektek talán nem volt most itt erre nagyon lehetőségetek.
Nem lehetőségünk nem volt, hanem ugye azon ennél alaposabban megtervezett dolog volt. Volt pótforgatásnapunk közben, egy helyszíni vágóval dolgoztunk, és mindig kiderül az, hogy kéne még egy közeli egy tájról, vagy kéne még egy reakció. És ugye ezt, hát egy amerikai filmnél ott áll a díszlet, szépen visszamennek akár 3 hétig. később a gyűrű felépítik. Hát lehet azt a híres történetet tudni, hogy a Gyűrűk ura összes epizódja, amikor elkészült, már évekkel túl voltak a forgatáson, de még visszamentek egy laza egy hónapra, és még bele-bele forgatgattak. Ez Magyarországon természetesen nem tud működni, de ott menet közben, amikor a vágóasztalon kiderül, hogy még kellett volna még egy telefon közeli, azt meg tudjuk csinálni, és ezeket meg is csináltuk. Ennek inkább az az oka, amit mi is elvünknek vallottunk, hogy tesztelünk. Mert egy ilyen szintű film, ez nem úgy működik, mint egy szerzői film, ahol van egy rendezői vízió, és azt valamilyen szinten megértem, azonosulok vele, vagy megérzem. Itt nagyon is konkrét nézői elvárások vannak. Ha valaki valamit mond egy point, arra kell egy reakció. Ha valaki eldob egy követ, annak be kell csapódnia. És ezek a bizonyos nézői elvárások, amiknek meg kell felelni. Ez egy szakma. Ez egy olyan ága a filmkészítésnek, ahol a néző nagyon pontosan tudja, hogy mit szeretne látni a vászon. Úgyhogy mi 13 tesztvetítést tartottunk itt a 6 hónapos vágás alatt. Különböző teljesen független közönségeknek volt, amikor 300 főnek a West End egyik termében volt, amikor pedig 20 főnek, akiket verbúváltunk a Facebookról, és minden egyes észrevételt és ötletet megfogadva igyekeztünk tovább finomítani a filmet a vágóasztalon.
Beszéltünk már a díszletekről, helyszínekről, és itt én még a kellékekre térnék egy kicsit ki. Méghozzá azért is, mert például az öltönyöket említetted, hogy a ruhákat, hogy nyilván nem lehetett egy milliószor eláztatni őket, tehát itt is fogva voltatok, mert drága, szép öltönyöket, ruhákat láthattunk a filmben, és műalkotások is meg voltak figyelhetők. Például, amikor kinyílt egy bizonyos széf, akkor én, mintha a lila ruhás nőt láttam volna a háttérben.
Nem véletlenül, így van.
Mi volt ennek a jelenet? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért pont az a festmény volt ott.
Fekete Anna látványtervező, illetve Kovács Andrea jelmeztervező a kezdettől fogva velünk voltak. A Fekete Anna gyakorlatilag a forgatás, az előkészítés első pillanatát, tehát egy év munkát tett bele, és nagyon hamar az volt a gondolatunk, hogy ezért legyen ebben egy annyi küldetés, miközben ez egy abszolút szórakoztató közönségfilm, és tényleg arról szól, hogy a néző ne vessen végig velünk másfél órát, is izguljon és sírjon, ha éppenséggel ahhoz van kedve. De mi szeretnünk volna, hogyha ebbe igazi műalkotások jelennek meg, egy picit segítjük a magyar művészetet azzal, hogy olyan, mint klasszikus, mint kortárs műveket mutatunk be, például a filmben látható egy hotel, ahol egy kortárs szobrásznak láthatóak a művei. Erre nagyon-nagyon törekedtünk, és ez egyáltalán nem véletlen, hogy ott a lila ruhás nő látható, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több néző számára tudatosuljon, hogy a magyar kultúrának milyen értékei vannak. De igaz, ez egyébként a jelmeztervezőnkre, illetve a kellékesünkre is, mind a kettőjüket nagyon-nagyon megizzasztottuk, mert hogy itt nem ez a hagyományos magyar filmes képi világ látható, és ezt nem pejoratívan mondom, hanem nem a igazi valóságunk látható, ez egy kicsit egy emelt valóság. Egyrészt azért, mert az elit világa, egy olyan, amivel ritkán találkozik a néző. Másrészt szándékunk is volt, hogy egy picit olyan Budapestet mutassunk meg, ami inkább álmaink Budapestje.
Még annyit akartam megkérdezni, hogy itt a karakterek motivációiról, bár mondjuk már nincsen sok időnk, de erre még térjünk ki. Ugye jelenfejlődéseket, előrelépéseket láthatunk, de mégis ott van az a hangulat, hogy a nosztalgia és a régi idők mennyire szépek voltak, ugye Marcel karakterén érződik ez a legjobban, aki befutott, nagyon sikeres építész lett. Viszont mégis a múlt kísérti olyan szempontból, hogy hiányzik a gyermekévek könnyedsége, amit ugye a barátai visszahoznak neki. Mennyire volt ez a nosztalgia faktor, mennyire volt az üzenete a filmnek. Ugye itt láthattuk azt, hogy a főbb karaktereink azok vagy nem annyira sikerült az életük, de mégis összetartanak, vagy sikerült, de mégis kitartanak a régi dolgok mellett, és hát Marcel itt a kakuk tojása.
Hát a film főszereplője, a Mészáros Béla által alakított Marcel, valóban egy befutott sikeres építész, akit egy kicsit felőrölt a pénzcsinálás, tehát ebben nagyon sokan tudunk szerintem azonosulni. Van mindenkinek a gyerekkori játékos kreatív énje, amikor elképzelte, hogy ő menő építész lesz, és környezettudatos épületeket fog csinálni, azonban a valóság az hát ezzel szembesítette, és őnek pénzt kell csinálnia, és ott kell jelen lennie egy menő cégnek az élén, mint lényegében egy báb. Hát miközben a többiek, akik akármennyire is lúzerek, és akármennyire is félőrült figurák, de önazonosak maradtak, mindig azt csinálták, amit szerettek csinálni. És ez a kettő világ találkozik a filmben, és azt gondolom, hogy ez az a gondolatiság, ami a legtöbb néző szívéhez vezető út, tehát a pesti balhé, az mindannyiunk balhéja, mert egy olyan figuráról szól, aki valamikor a félúton letérült az álmainak az ösvényéről, és most megpróbál visszatalálni rá, és ebbe csak a barátok és a szerelem segíthet.
Visszatérő szimbólum volt a béka a filmben. Ennek mi volt az oka, mi volt a mögöttes tartalma?
A béka a mi kis kabala állatkánk, ugye valóban a Mészáros Béla karakternek van egy környezetvédelmi elkötelezettsége, és ebben ők nagyon partnerek Petrik Andrea által alakított Alexával, aki pedig egy lelkes, elszánt környezetvédő a filmben.
Aktivista,
így van, aki a békák megmentésére, a világ béka nevezetű mozgalom élén mozog, és hát nyilván ez egy közös kapocs közöttük, de mi annyira megszerettük a békákat, hogy a létező összes ponton, ahol a filmben lehet, megjelentek. Ez nem volt egyszerű mutatvány, mert a békák nem kifejezetten egy domítható állatok. Volt egyszer egy olyan trópusi békánk az egyik mocsár jelenetben, aki, hogyha elszabadult volna, akkor valószínűleg letarolta volna ott helyben az élővilágot, tehát nagyon vigyázni kellett rá, hogy véletlenül zsugorjon bele tényleg a vízbe.
Milyen film mert szeretnél rendezni, mi lenne a következő, milyen film mellett tennéd le a voksodat, hogyha most még talán nem is körvonalazódik, de hogyha választhatnál.
Körvonalazódik már. Én mindig a szórakoztató műfajt szerettem, tehát a közönségfilmeket, ez nem feltétlenül csak vígjáték, hogyha rend, most például egy kalandfilmen dolgozunk, de az biztos, hogy egyébként a mi kis falunk rendezői székében is az egyik rendező én vagyok, és mindig is az a világ szórakoztatott, az vonzott engem, ahol a nézőre hatást lehet gyakorolni. Ha az a hatás, az a nevetés, akkor boldog vagyok, ha a katarzis, akkor is boldog vagyok. Nem tartom kizártnak, hogy akár drámai irányba is elmegyek. Egy dolog érdekel, a nagy közönség. Az, hogy ők szeressék, beüljenek, jó szórakozzanak. És mivel az első hétvégén ezt nagyon jó sikerült teljesítenünk, nagyon reméljük a következő heteken is hűséges lesz hozzánk a közönség, hiszen csütörtök óta a mozikban van a Pesti Balé. Azt kívánom, hogy minél több ember megtapasztalassa ezt, és a lehető legjobb szájízzel, és a legboldogabban jöjjön ki a moziból.
Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Nagy Totál. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Velem legközelebb a műsor ismétlésében találkozhatnak majd szombat délelőtt, és ne felejtjék el, hogy jövő héten, hétfő után kett következik, tehát akkor egy Nagy Totál is következik majd, szóval tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.